Híres állatok. Az állatvilágnak is megvannak a maga hírességei, és pedig az emberiség egész történetén végig. A furcsaságuk az anekdoták kedvelése, tulajdonsága minden kornak. Az ember képzelődése mindig örömes ruházta föl az állatokat a maga nemes, szép és kedves tulajdonságaival. Belejátszik ebbe talán a mese költő célzat is. Bölcs elmék elgondolták, hát ha erősebben hat a derék példa, ha állat adja, nem ember. Ezért vannak hős, nagylelkű, háládatos, okos, irgalmas szívű, éles elmélyű állatok. Nagy Sándor lova, Bukefálosz, a hű és vitéz barát. Androklusz oroszlánja, a legnemesebb hálás szív. Berri, a Szent Bernát hegyi életmentő elv, csupa ész és ember szeretet. Mondanom sem kell, hogy ezek a kedves ismerős történetek, vagy teljesen lehetetlen mesék, vagy megtörtént dolgoknak, minden valószínűség ellenére való kiszínezései. Hogy csak a Szent Bernát hegyi híres kutya anekdotáját részletezzem, ebben a derék állatban csak ugyan egyesült fajának nemes ösztöne és a gondos kitanítás. Kétségtelen, hogy számos hóba rekedt ember talált meg a svájc piemonti hágón. De azok az érzékeny történetek, melyek szerint ez a hülyebb, félig megfagyott gyermekeket vett a hátára, vagy hogy az elalét embereknek maga öntött a szájába pálinkát a nyakörvére csatolt kis hordóból, épp olyan jámbor költemények, mint amikor a szökevény rabszolgához, Androkluszhoz orvosi segítséget megy kérni a sebesült oroszlán. Nekünk magyaroknak is megvannak a magunk híres állatai. A legrégibb s egyszer s mind a leghíresebb közöttük a magyar Bukefálosz, Szent László szögparipája. A magyar krónikás teljesen Plutarkosz nyomán rajzolja a ritka mint, mely a székesfehérvári tornajátékon szilajon tör a sokaság közé, harap, vág, rúg, az ifjú László herceg azonban megfékez, és attól fogva a délceg állat a szent hősnek hűtársa a csaták. Szög arcképe a Nagy Sándor lováénak mása minden vonásában. Ha nem azért, van ám eredeti híres állatunk is, pannonhalmi okos szamár, ki a 120-as-30-as éveiben ragyogtatta elmészségét. Az időben a Benedek rendiek főapátságába még szamár karavánok hordták föl a vizet a hegy alatt fekvő Szent Márton faluból. Mindegyik szamár két puttony cipelt. A Szent Mártoni kútnál mindig egy csoportba hajtották azokat a szamarakat, akiknek a puttonyát már megtöltötték. És az okos szamár látva, hogy mi történik az üres puttonyosok csoportjából, szép csendesen át szokott ballagni a teli puttonyosokéba, és így mindig teher nélkül mászta meg a meredek hegyi utat. Fönt az apátság udvarán aztán bölcsen gondoskodott róla, hogy turpissága ne süljön ki. A puttonyok kiürítése ugyanis szintén csoportonként történt, az üres puttonyú szamarakat elkülönítették a többitől. Ez a furfangos csacsi megvárt, amikor a két csoport körülbe egyforma, s akkor épp oly óvatosan s ártatlan képpel, mint lent, átosont az immár kiürített puttonyú szamarak csapatába. A csacsi oly ügyesen űzte a csalást, hogy az ostorosok csak a puttonyok száraz voltán vették észre. Az állati furfanger ritka példájának csak hamar nagy híre terjedt. Nem csak a monostor szerzetesei nézték minden nap az okos szamár manipulációját, hanem messze földről is jöttek a tünemény csodájára. Kazinci Ferenc is mulatva szemlélte a csempésző jelenetet, mikor Guzmics Izidornál járt Pannonhalmán. Helmeci Mihály. A tudós társaság akadémia titkára is rendesen úgy szokta fogalmazni a jegyzőkönyvet, hogy N.N. úr bokros érdemeinek következtében ezen és ezen hónapban és napon tagul elválasztatott. Jött Helmeci haraggal az ülésből és nagy lármával mondja. Azok a boldogtalanok a tudós társaságot értvén, mikor tanulnak meg magyarul? Már megint azt mondták, hogy ez meg az tagul elválasztatott. A búri úgy szokás elválasztani, nem a tudós társaság tagjait. Vasgerebe. Deák Ferenc gyermekkorából. Deák Ferenc születése anyjának életébe került. Ez a tragikus vég az apát porig sújtotta. Meg se nézte a gyermeket, gyűlölte, mint anyja halálának okát. Nem is maradt csak pár napig az apai háznál. Az elszomorodott apa levelet írt öccsének, a kapitánynak, vegyen magához a fiút, mert ha csak ránéz is elfogja a keserűség és a bánat. Kapitány közölte a levelet feleségével, ki nemes érzülettel elhatározta, hogy fölneveli a gyermeket az övéi között. A kis Deák Ferenc tehát tárnokra, a mostani Deák Mihály féle házba került unokatestvérei közé, s felnőtt köztük, mintha csak édes testvérek lettek volna. Úgy 6 éves lehetett, mikor egy majdnem végzetessé vált eset történt vele. Kedves játékuk vala ugyanis a lovas játék. Az egyszerű mulatság annyiból állt, hogy egyiket megtették lónak, az 4 kézlábát, másik lett a lovas, felült rá. Harmadik holmi fűzfa vesszővel bíztatta hátulról a lovat. Persze a későbbi nagy államférfiúban lehetett már ekkor is annyi politika, hogy jobb lovagolni, mint mást vinni, s legtöbbnyire ő volt a lovas. Egyik ilyen lovaglás alkalmával azonban a paripa, lehet, hogy ő is akarván már lovagolni, és a szerepcserét óhajtotta siettetni, vagy talán hátulról vérmérsékletének nem éppen megfelelő biztatásban részesült, elég az hozzá, hogy felkóbátját alaposan ledobta, úgyhogy az a fejére esett és nyaka kifordult. De mivel fájni nem fájt neki, és így nem is sírt, a többi gyerek huncutságnak vette ezt, és nagyon tetszett nekik. Néha Ferkó mit csinált, próbáljuk mi is. Persze hiába próbálták. Egyszer csak elkezdett a Ferkó csuklani, a színe is megváltozott, erre aztán megijedtek a gyerekek, vitték be a mamához. Az is majd halálra ijedt tőle, amikor hátul látta az arcát. Mit csináljon vele, az ura Bécsben volt. A gazdaság mindenese egy béresből lett, Botos ispán ajánlkozott, hogy ő majd helyre teszi az ifjú fejét. Próbálta is, de az nem engedte, mert fájt neki, ha mozdítani akarták. Ehhez más nem ért, nagyságos asszony, csak az egerszegi sintér, azt tudom, helyre igazítja, mondta az ispán, mikor látta, hogy ő nem tud boldogulni az ifjúrral. Gyorsan befogtak hát, és vitték Ferkót a sintérhez. Komikusnak elég komikus, de való. Orvos hogyan jutott volna eszébe az ispánnak, talán teljes életében nem látott egyet is. Neki csak a sintérrel volt dolga, az gyógyította a gazdaság beteg marháit. Az akkori egerszegi gyepmester tréfás arccal fogadta a furcsa pácienst. Nem is igen hallgatott az ispár imánkodására. Hát a nagyságos asszony így meg úgy kéreti, segítsen az ifjúról, nem is az ő fia, és mit mondanak, hogy nála ér ilyen szerencsétlenség? Hát mi bajod van, fiam, szólítja meg, az ekkor már színéből egészen kikelt fiút hirtelenében gyöngéden arcul legyinti, mire egyszerre helyre ugrott Deáknak a feje. Ispán nem tudott hová lenni az örömtől, diadallal vitte haza az ifjúrat. Megjegyzem, hogy erre az esetre maga Deák is céloz, mikor nem tudom már hol, Azt írja, hogy első orvosa is Sintér volt. Az elbeszélés különben Deák Ferenc unokatestvérétől származik, kivel együtt nevelkedett. Horváth Ferenc. Arany János ifjúságából. Mikor Arany János nagy szalontány jegyzősködött, egy tanácsbéri azt kérdezte tőle egyszer. Hogy lehet az, hogy a nemzetes úr szájából soha egy adta teremtettét nem hallunk? Arany kurtán és nyugodtan válaszolt. Nem szokásom. Hát, ha nagyon megharagszik, firtatá tanácsbéri. Akkor hallgatok, feleli Arany. De ha nagyon, de nagyon megharagszik, akkor még jobban hallgatok, mondja Arany, és ezzel be is érte a tanácsbeli. Gyöngyösi László, Arany János ifjúsága. Tevrek. Honori Tevrek József a 40-es évek hírhedett pamfletistája volt. Veretválkozó tükör az új magyarok számára című füzetében a haza legjelesebb fiait, köztük gróf Széchenyi Istvánt méltatlan gunnyal illette. A megtámadottak egyike híres kis epigrammal állott bosszút a mérges tollú embere. Hiába írott Tevrek, nem lesz a neved Evrek. Még az említett füzetnél is rútabb a szabadságharc leverése után 1849-ben Bécsben németül is megjelent Magyarország orvmadara Kossuth Lajos, melyben még a nagy hazafi édesanyját is lopással vádolja. Vesd össze Frankenburg Adolf emlékiratok Tóth Béla szájról szájra. Liszt Ferenc a 40-es években. Egyszer Mannheimban hangversenyezett az akkor alig 30 esztendős Liszt Ferenc, de a hangversenyre alig 20 férfi és egyetlen egy nő hallgató jött el. Ezekhez Liszt a dobogóra lépve a következő beszédet intézte. Messieurs et madame, uraim és nagyságos asszonyom! Minek is üljünk itt olyan feszesen és ceremóniásan? Jöjjenek el inkább a centrál fogadóba, ott eljátszom önöknek az egész műsort. Közben meg is ihatunk egy pohár peskőt. Úgy is történt, az egész hallgatóság elment Liszt szállására az említett fogadóba. Liszt pezsgővel és hideg ételekkel traktálta a vendégeit, közben pedig eljátszotta a hangversenyére hirdetett egész műsort. Az est folyamán aztán a művész úgy összebarátkozott a hallgatóságával, hogy vége hossza nem volt a felköszöntőknek és Bruderschaft ivásoknak. Lisztnek legnagyobb ellensége Hauser Miksa, magyar születésű hegedű művész volt, aki üldözte, ahol csak tehette. Többek közt egyszer egy nagy társaságban így nyilatkozott Lisztről annak füle hallatára. Ez a szélhámos becsapta az egész világot, a pápát, sőt, még a magyarokat is. Liszt erre a megjegyzésre nem válaszolt, hanem leült a zongorához és játszani kezdett. Játékával annyira meghatotta a jelenlevőket, még Hausert is, hogy ez a nyakába borult, és össze-vissza csókolta a fiatal művész pelyhes arcát. Liszt azonban gyöngéden eltaszította magától az ölelkezőt, és így szólt nevetve. Most meg a cigány akarja rászedni Lisztet, aki a pápát és a magyarokat rászedte. Cigány tehát még furfangosabb Liszt Ferencnél. Franz Friedberg emlékirataiból. A szarv. 1845-ben már látszott, hogy a bécsi kormány Magyarország beolvasztására törekszik. Pulszky Ferenc megjegyezte. Jó akaratot sem tételezhetünk föl a kormánynál. Veselényi Miklós odafordult Széchenyihez. Hogy is járhatsz a bécsi kormány után? Hiába kapacitálod. Nem látod a szarvait? Ördög. Látom a szarvakat, válaszolta Széchenyi, de szemem élesebb a tiédnél. Látom az egész alakot, nem ördög, csak ökör, és azt lehet vezetni. Pulszky, életem és korom. A hibátlan könyv. Széchenyinél ebéd volt. Ott voltak Deák Ferenc, Pulszky, s még többen. Töbrentei Gábor egy könyvvel a hón alatt jelent meg, s átnyújtotta Széchenyinek. Az első magyar könyv, amelyben nincsen sajtóhiba. Nagy csodálkozás. Deák Ferenc azonban kezébe veszi a könyvet, és felolvassa a címlapot. Shakespeare remekei, Döbrentei Gábor ordítása szerint. Az F betű kifelejtődött. A zseb. Kehidán laktában Deák volt a környék bölcse, pátriárkája, tanácsadója. No, még akkor nem volt öreg úr. Ha Pestre jött, sohasem hiányzott a sok megbízás. Egyszer egy barátja kérte. Kérlek, vidd fel ezt a 4000 forintot Pestre, és fizess ki helyettem, legalább megkímélsz egy utat. Add ide. Deák este felérkezett a fővárosba, és a színházba ment, ahová később nem járt. 4000 forint egy tárcában volt, kabátja oldal zsebébe tette, és mellé dugott egy aznapi hírlapot. Színház után hazamenve nyúl az oldal zsebébe, és keze kiszalad egy széles lyukon. Se pénz, se újság. Valami gazember a tolongásban kimetszette a zsebét. Képzelhetni, hogy nyugtalan éje volt. 4000 forint nem csekélység, s még rosszabb, hogy barátja megbízását, kötelezettség lerovását nem teljesítheti. De beletörődött végre is a veszteségébe, s bevarratta a kabát lyukát. Tengel aztán veszi föl a kabátot, érzi, hogy abban valami megüti a lába szárát. Oda nyúl, hát érzi a tárcát, vizsgálja a zsebét, hát alul lyukas. Elnevette magát. No, az a gazember megjárta. A tárca, lecsúszván a lyukon, prédául csak egy újságot csíphetett. Sokszor elmondta barátainak e történetet, mint a sors különös játékát hozzátéve. Néha jó a lyukas zseb is. József Nádor szójátéka. József Nádor az aranygyapjas rend Precium non vile laborum, a munka nem csekély utalma föliratára tréfásan azt szokta mondani, hogy így kellene olvasni. Precium non vile laborum. Nem sok munka jutalma. Milyen a filozófia? Deák Ferenc a 40-es években mondta először a tréfás, de mély szentenciát. Filozófia olyan, mint a só. Só ugyanis maga nem ennivaló, de minden eledelben benne kell lennie. Dériné naplójából. Mitől engem szerződtettek már azelőtt egy pár héttel, három fiatal lány is jött a színházhoz. Köztük Juhász Julianna és Takács Nancsi. Ez utóbbi igen szép lány volt, de a színpadon nem ért semmit, és igen ferde dolgokat hadart össze. A többi közt egyszer szobalányt játszott, befut a színpadra, rákezdi. Nagyságos uram, nagyságos uram, segítség! Az ajtó elájult, és a nagyságos asszony tárva nyitva maradt. Többször is történt vele ilyesmi. Kopácsi József herceg prímás. Bizony most már nem tudom megmondani, hová való plébános neveltette Kopácsit, de az bizonyos, hogy midőn Kopácsi püspöki székét Veszprémben elfoglalta, s a megyebeli papság szertartásos kéz csókolásra bejött, egykori nevelőinek elébe kocsizott, és ő csókolt neki kezet. Egykor nagy ebédet adott Kopács, és észrevette, hogy egy káplán, ki szintén részesült a meghívásban, nagyon keresi az utolsó helyet, mi őt, a szegény káplánt megilletné, de csak nem bírja megtalálni. A püspök elmosolyodott buzgóságán, s ezt mondta a káplánnak: csak ülj le bátran, édes fiam, akárhová, ott az utolsó hely, ahol te ülsz. Kopácsi a herendi porcelángyártó Fischer Móricznak kitűnő pártfogója volt, és egyik megrendelést a másik után tette, hogy a nagy szorgalmú embernek minél több ösztönt adjon. Ezt valaki megirigyelte, és folyton ármánykodott Fischer ellen. Kopácsi végre megunta a dolgot, s föltette magában, hogy az áskálódót megszégyeníti. Méltóságot csak minden áron előre túlja ezt az embert, szólt egyszer ismét újra Fischer ellensége. Tehát uraságot Fischert nem becsüli, kérde Kopácsi. Őszintén szólva nem. Legalább mondja meg az okot. Elég abból annyi, hogy az az ember zsidó. Hát annyi a baj, mondja Kopácsi. S karonfogván emberét az átellenben lógó gyönyörű Krisztus képre mutat. Tudja az úr, ki ez? Hogyne, ez a megváltó. Micsoda nemzetbeli volt? Zsidó. Ha egyéb okot nem tud az úr Fischer ellen, akkor megengedi, hogy ezt a jeles magyar művészt ezentúl is támogassa. Petőfi, mint korrektor. Petőfi Sándort Vahot Imre 1844-ben újságához, a Pesti Divatlaphoz szerződtette dolgozótársnak. A költő tartozott a lapot csinálni, sőt korrigálni is. Ezért kapott havi 15 forintot lakást és kosztot. Versét külön 2 forintjával honorálta Vahot. 2 forintjával, halljad, mai magyar irodalom. Petőfi hosszas hányattatásai után most ez aránylag jó helyzetében igen nyugodtnak érezte magát. Élete passió éveit kitöltötte, amelyeket minden lángésznek ki kell töltenie, míg a magasra feljut, ha ugyan valaha följuthat. Petőfi a szerkesztés technikai részére is igen nagy gondot fordított. Szerkesztőjének állítása szerint a legcsekélyebb dolgokban is igen lelkiismeretes volt, amit alig mert tőle várni. Így az egykori csavargóból, kalandorból, betyárból, amint még akkor is többen nevezték, szorgalmas, rendes ember lett. A lapjavítás miatt naponként fél mérföldnyi utat kellett tennie Budára, a Bagó és Gyurián nyomdájába. Minden teendője közül a korrektúrát tudta legnehezebben végezni. Néha ez unalmas munkát egy-egy tréfával derítette föl. Komikus apróságokat korrigált a szövegbe, például ebben. Egy francia 2000 livre örökséget hagyott egyik örökösének, a másiknak meg 3000 frankot. A livre és frank szavakat a livrével és frakkal cserélte föl. Ilyen tréfákon azután olyan jól mulatott, mint egy gyermek. Fischer Sándor után. Petőfi és Cappel Emília. Liszt Ferenc 1845 késő őszén Pesten hangversenyt adott, és csodálatos művészetével az egész várost elragadta. Erre a hangversenyre Petőfi is elment. Mivel azonban ő a zenéhez édes keveset értett, azzal mulatta magát, hogy a hangversenyterem szépségeit bámulta. Egy ritka szépség ragadta meg a figyelmét. A gyönyörű leányka egészen belé volt mélyedve a felséges zenébe. Petőfi a bájos jelenségről nem bírta levenni a szemét. Barátai ezt észrevették, és egyik oldalba döfi könyökével, hogy ne bámuljon olyan nagyon arra a szépségre, mert nagy baj származhatik belőle könnyen. Miért, kérdé büszkén a költő? Nos, mert ez a leány nem magunk forma szegény ördög számára született. Cappel Emília kisasszony, ez a leggazdagabb pesti bankárok egyikének a leánya. Petőfi önérzetét e gúnyos szavak mélyen megbántották. Mi a gazdag apának hitvány pénze egy költő szellemi kincseihez képest? Meg fogom kérni azt a kisasszonyt, válaszolt Petőfi egyszerűen és határozottan. Barátai azt hitték tréfál, és mosolyogtak a dolgon. Másnap fölkeresi azt a barátját, aki említett, hogy azzal a családdal ösmerős, és felszólítja, hogy ha akarja látni, hogy Petőfi csak beszélni tud-e, vagy cselekedni ismer, hát kísérje el a bankárházába, még ma tisztába akarja hozni ezt az ügyet. Barátja még mindig tréfának vélte a dolgot, tehát elkísérte Petőfit a bankár lakásáig. De mikor látta, hogy Petőfi csak ugyan komolyan veszi nagy felhevülésében a házasságot, mindenképpen le akarta beszélni erről a bolondságról. Hasztalan volt minden okoskodás. Petőfi bement a bankárhoz, előadta kívánságát, hogy ő a leánya kezét kéri. A bankár, mint művelt, szeretetre méltó ember, ki Petőfi nevét ismerte és nagyra becsülte, és bizonyosan hallott valamit az ifjú költő furcsaságairól is, barátságos hangon jelentette, hogy ő fellépéstől igen megtisztelve érzi magát, és annyival inkább is éppen semmi kifogást nem tesz ellene, mivel ebben az ügyben egészen a leánya határoz. Petőfi szíveskedjék valamely ismerőse által magát leányának bemutattatni. Ezzel a legnagyobb nyájossággal váltak el egymástól, s Petőfi nem sokára egészen megfeledkezett a merész leánykérésről. Némelyek szerint nem is másnap, hanem azonnal a hangverseny után rohant föl a bankárhoz. Ez azonban keveset változtat a dolgon. Cappel Emília egy néhány év múlva Lónyai Menyhért neje lett. Fischer Sándor után. Karaplüi revolúció. Gróf Széchenyi István 1848. március 15-ét Paraplüi revolúciónak csúfolta. Mert miközben a szabad sajtó első termékét, a 12 pontot és a Talpra Magyart nyomtatták Landerer és Heken a színhelyében, az eső megerett, s a Hatvani utcán várakozó lelkes közönség kifeszítette ernyőit. De ez alatt az is megtörtént, hogy Jókai Móra könyvnyomtató műhely ajtajából alá kiáltott a sokasághoz. Urak, ha az eső ellen is paraplét feszítünk ki! Hát, ha egy óra múlva golyók fognak hullani, akkor mivel fedezzük magunkat? Erre a beszédre eltűnt minden ernyő, és azon túl nem is mutatkozott. Jókai Mór beszéde a Petőfi Társaság 1898. március 15-i ülésén. Bernát Gazsi. Bernát Gazsit Kossuth 1848-ban felszólította vállalna kormányhivatalt. Ha a hivatal abból áll, hogy a fizetésem nyugtatványait aláírjam, akkor nem bánom, válaszolta Gazsi. Jól van, hát, mondta Kossuth. Ekkora ország ilyet is elbír egyet, de kettő már sok volna. Így lett aztán miniszteri fogalmazó igazán tiszteletbeli. Az 50-es évek elején aztán azt kérdezte tőle egy barátja. Aztán dolgoztál-e valamit a hivatalodban, Gazsi? Ugyan hagyd el, ha dolgoztam volna, akkor most az akasztófáról lógva beszélnék veled, válaszolta keserűen a tréfák embere.